Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 105. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. És a barna énekes könyvünkből a 787. dicséretet keressük ki. Tehát a 787. dicséret, aki esetleg úgy érzi, hogy kellene neki énekes könyv, de nem jutott, az nyugodtan jöjjön ide előre, vannak itt még üres példányok, és el lehet belőle venni. Ezt a dicséretet fogjuk most megtanulni. Thank you. Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A heidelbergi K.T. 38. úrnapjának kérdését és feleletét Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés a negyedik parancsolathoz tartozik, amely így szól: megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteld, hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt.
Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy az ige hirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot már e földi életben megkezdjem.
Isten igéjére figyelünk a továbbiakban, amely János apostol első levelének negyedik fejezetéből az első hat versből szól hozzánk. János apostol első levelének negyedik fejezetében, az első hat versben a következőket találjuk megírva. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem, az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő igéjét figyeljük, hallgatjuk, hogy meg is értsük azt, és adja meg, hogy be is fogadhassuk mindazt, amire ma tanít és indít bennünket. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, miközben ragyog a nap a mi fejünk fölött, megvalljuk te előtted, hogy sokszor úgy van ez, ahogy énekeltük is, hogy csak sűrű sötétséget látunk. Félünk, bizonytalankodunk. Nem ismerjük a helyes döntéseket. Félünk a jelentől, a múlttól, olykor attól, ami a hátunk mögött van. De köszönjük te neked azt, hogy emlékeztesz bennünket ezen a mai napon különösképpen is a te győzelmedre, amelyet fiad által vettél a sötétség felett. Köszönjük, hogy kihoztad őt a halottak közül. Köszönjük neked azt a világosságot, amelyet általa a mi sötét világunkba elhoztál. A menekülés útját, a győzelmet. Dicsőítünk téged azért, mert ő azt ígérte, hogy ahogyan ő győzött, úgy fogja győzelmében részesíteni azokat is, akik hisznek ő benne. Ezért kérjük tőled ezen a mai délelőttön is azt, hogy ragyogtassad mennyei atyánk a te fiad világosságát előttünk, szent lelked által. És ezért kérünk téged arra, hogy ragyogjon be ez a világosság a mi szíveinkbe. Ejtsél bennünket rabul, vedd el a mi félelmeinket, aggodalmainkat, és adj nekünk szent bizonyosságot te benned. Olyan bizonyosságot életünk, halálunk felől, amelynek az az alapja, amit te tettél. Köszönjük neked, hogy kőszikla alap a te fiad Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy nem csalódik senki, aki erre az alapra épít. Segíts meg bennünket, hogy elhagyva meddő fáradozásainkat, végre építhessünk tereád, arra az alapra, amelyet te adsz és te kínálsz a mi életünknek. Légy ebben nekünk segítségül. Ragyogtassad a te ígédet közöttünk, szólj a mi szíveinkhez. Amen. Kedves testvéreim, most énekléssel készüljünk az ige hallgatására. A 275. dicséretünket keressük ki, és a 275-ös dicséretünknek az első, a harmadik és az ötödik versét énekeljük. A 275-ös dicséretünk első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem. Isten igéjét János apostol első levelének 5. fejezetéből olvasom, János első levelének 5. fejezetéből, a 4. versből. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Kedves testvéreim, talán előfordult már velünk az életünkben, hogy valamiben nagyon hittünk, de aztán különböző okoknál fogva a hitünk megrendült. Időnként előfordul ez barátságokban, házasságokban, időnként előfordul azoknál az embereknél, akik elkötelezetten egy-egy márkához ragaszkodnak, és aztán belenyúlnak valami nem olyan jó minőségű darabba, és akkor meginog a hitük. Amikor János levelét olvassuk, és az elmúlt vasárnap erről bővebben beszéltem, akkor egy olyan gyülekezetet látunk magunk előtt, ahol emberek hitre jutottak, az evangélisták Jézus első számú tanúinak az ige hirdetése nyomán, később azonban más tanítók és más tanítások is megjelentek a gyülekezetben, amelyek nem voltak teljesen azonosak azzal, amit ők korábban hallottak, és némelyeknek ezek az új tanítások szimpatikusak lettek, és azt mondták, inkább ezt hisszük innentől kezdve. Mások pedig, akik meg voltak győződve az ő hitük helyességéről, látva a gyülekezetnek ezt a születő megosztottságát, egyre jobban elbizonytalanodtak abban, hogy vajon jól teszik-e, ha ahhoz ragaszkodnak, amit Jézus apostolaitól hallottak és vettek. És ezért János megírja ezeknek a gyülekezeteknek ezeket a leveleket, ő az apostol, a szemtanú, és ezekben a levelekben egyrészt erősíti azokat, akik elbizonytalanodtak, hogy maradjanak csak meg abban, amit eredetileg tőlük vettek, abban a hitben, abban a meggyőződésben. Másfelől pedig az apostol ezekben a levelekben leleplezi ezeket az új tanításokat és tanítókat, és nem kevesebbet állít róluk, mint hogy azoknak a tanításoknak semmi köze nincs Jézus Krisztushoz. Az apostol végtelen nagy szeretettel fogalmazza ezt meg, de a valóság, amit megérthetünk ezekből a sorokból az, hogy nagyon radikálisan gondolkozik a tévtanítókról. Nem maszatol, nem akarja a dolgokat összemosni, nem akarja a tévtanításokat és a tévtanítókat fölmenteni, hanem azt mondja, hogy az a lélek, amelyet kaptatok, amikor az evangélium meghallása után befogadtátok Jézus Krisztust, és úgy döntöttetek, hogy ráépítitek az életeteket, ez nem az a lélek, mint ami a tévtanítókban van. Bennük más lélek van. Őket más valami motiválja. Azt gondolom, hogy talán nem csodálkozunk azon sem, hogy egy ilyen megosztottság azokban a gyülekezetekben a felszínre hozta a szeretetlenséget. És ezért van az, hogy miközben olvassuk János levelét, nagyon sokat olvasunk ebben a levelekben, ezekben a levelekben a szeretetről is. A testvérek egymás felé való szeretetéről. Amikor a 4. fejezet első 6 versét elolvassuk, akkor János beszél egy fontos felelősségről. Azt mondja azoknak, akik elbizonytalanodtak, hogy ti felelős emberek vagytok. Miben áll nektek, hívő embereknek az egyik fontos felelősségetek? Azt mondja, abban, hogy ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Azt mondja János, hogy ez a ti felelősségetek. Sok minden jelenik meg közöttetek, sokféle tanítás, sokféle ötlet, sokfelé próbálnak benneteket vezetni ezek s azok, de egy dolgot szeretnék a lelketekre kötni. Felelősek vagytok. És ez a felelősségetekkel úgy kell élni, hogy vizsgáljátok meg a lelkeket, ne higgyetek minden léleknek első szóra, vizsgáljátok meg őket, hogy azok Istentől valók-e. Miért van erre szükség? Azért, azt mondja János, mert sok hamis próféta jött el a gyülekezet világába, az egyház világába. Beszéltük azt a múlt heti bibliaórán, hogy János ezt a kifejezést, hogy világ, sokszor használja, de mindig a szöveg összefüggésből derül ki az, hogy mit is ért ez alatt. Nem a kozmoszt érti rajta, nem az emberiséget érti rajta, mindig és következetesen. Amikor most itt ebben a szövegkörnyezetben János ezt a szót használja, hogy világ, a ti világotok, akkor az egyház világáról beszél. Az akkori egyház világából. Ahol ott voltak azok, akik hittek Jézus Krisztusban, befogadva az evangéliumot, és ott voltak benne az érdeklődők, és megjelentek benne a hamis tanítók és a hamis proféták is. Azt mondja János, hogy sok hamis proféta jött el a gyülekezet világába. Akik bejöttek a gyülekezetbe, azokat szerették volna azok, akik már hittek, megnyerni, elvezetni őket, amennyire ez rajtuk állott Jézus Krisztushoz. Megjelentek a hamis tanítók, a proféták, ők is mondtak valamit, de nem ugyanazt, amit az apostolok mondtak, és amit az apostolok tanítottak eredetileg Jézus Krisztusról. Amikor látjuk ezt a közösséget, akkor lássuk meg azt is, hogy itt nagy volt a tét. Nagy volt a tét. Aki kereszténné lett abban az időben, az nem egy pecsétet kapott egy pártkönyvbe, aztán összecsukva hazavitte, főtette a szekrény tetejére, és innentől nem foglalkozott vele. Aki keresztjén lett, az tulajdonképpen az életről való gondolkodásban, az életvitelében egy teljesen más emberré lett. Ez egy olyan változás volt, hinni, dönteni Jézus Krisztus mellett, amiről mindenki tudta, hogy ez generálisan elhat mindenre. Ez elhat az én megjelenésemre, elhat a beszédemre, elhat a családomra, elhat az egész életvitelemre, elhat az én egész gondolkozásomra. Olyan embereket látunk ott abban az első gyülekezetben, akik hitre jutottak, megváltozott az életük, és ott voltak olyanok, akik érdeklődtek, szimpatizáltak. Nagy volt a tét. Nem olyan könnyű hinni, mert ezt a ma embere is fölméri, hogy a hitnek vannak következményei. A hit nem csak annyit jelent, hogy én hiszek, aztán jöttem, mentem, mert ez a hit semmi. Az a hit a valami, ami átformálja az ember életét. Maga ez a szó, hogy megtérés, azt jelenti abban az eredeti szóban, megfordulás. Elfordulás valamitől, és odafordulás valami máshoz. Ez valami gyökeres változásra utal. Az ember mindig meggondolja azt, hogy minek enged. Persze meggondolunk 10 forintot is, hogy azt hova adjuk. De mennyivel inkább megfontoljuk azt, hogyan döntünk a mi életünk felől, az életvitelünk felől. Most megjelennek emberek, akik más tanítanak. És azt mondják ezeknek az embereknek, hogy úgy is lehet hinni, és Istennel szövetkezni, hogy az életetekben nem kell nagy változásokat eszközölni. Nem kell nagy változásokat eszközölni. Lehet így is. Beszéltünk múlt vasárnap arról, hogy azt mondták ezek a hamis tanítók, hogy a lelketek jó, az van kapcsolatban és harmóniával Istenbennel, és a testi dolgokkal nem kell foglalkozni. Az, ha csinálja csak, amit akar a test. Nem kell vele foglalkozni. A lélek nem követel bűnt. A testtel meg ne foglalkozzatok. Éljetek szabadon. És ez egyre több embernek nagyon szimpatikus lett. Akkor úgy is oda lehet fordulni Istenhez, hogy nem kell mégsem akkora változásnak történni az életünkben? Akkor van olyan hit is, ami csak valami lelki-spirituális kapcsolatot jelent Istennel, és egyébként minden maradhat a régiben? Megérthetjük, hogy ez a tanítás nagyon szimpatikus lett sok ember számára. Mások számára, akik korábban hitre jutottak, pedig egy elbizonytalanodást hozott. Valóban lehet így is? Lehet ilyen lazán is Isten előtt kedvesnek lenni? Meg lehet élni így is a hitet? Akkor biztos, hogy mi jó úton járunk? Tényleg ennyire nagy fordulatot kell vegyen az életünk a hitünk miatt? Azt mondja az apostol, ne higgyetek minden léleknek. Ne higgyetek minden léleknek, hanem mielőtt hisztek, mielőtt az életeteket, a jeleneteket, a jövőtöket, és ezzel együtt a múltatokat oda teszitek valamire, legyetek körültekintőek. Vizsgáljátok meg a lelkeket, méghozzá azt vizsgáljátok meg, hogy Istentől valók-e, mert eljöttek hamisítók a gyülekezet az egyház világába, akik nem az igazságot mondják el nektek. Lehet, hogy szimpatikus, amit mondanak, lehet, hogy vonzó, amit mondanak, de tudjátok meg, hogy ők hamis proféták. Itt vannak közöttetek, ők nem a világban élnek, nem kintről jöttek, itt vannak közöttetek, vannak hamisítók. Testvérek, minden időben voltak Isten egyháza körül hamisítók, már az Ószövetségben is. Akik úgy viselkedtek és úgy nézett ki az életük, mintha Isten rendelt emberei lennének, de újra és újra lelepleződött, hogy hamisság van bennük. Hamisság van. Nem az igazi képet adják Istenről és Jézus Krisztusról. Jézus idejében is voltak ilyen hamis tanítók, és János azt mondja ebben a levélben, hogy egyre több ilyen hamis tanító jelenik meg. Ma is vannak hamis tanítók és hamis tanítások. Ne legyünk naívak, és ne gondoljuk azt, hogy ez ma bennünket nem fenyeget. Ez a világ, azt gondolom, hogy elhiteti az emberekkel azt, főleg vallás területén, hogy tulajdonképpen nincs igazság. Magyarán mindenkinek igaza van, és ez azt jelenti, hogy nincs hamisítvány sem. Mert a hamisítvány mit feltételez? A hamisítvány feltételez valami eredetit. Valami eredetit. Ha nincs eredeti, akkor nincs hamisítvány se. Mert a hamisítvány az egy hiteltelen másolat. Eredeti nélkül nem létezik. Amikor ma az embereknek azt mondják, hogy mindenkinél igazság van, és ezek az igazságok egymástól igen jelentősen eltérnek, akkor értsük meg, hogy ezzel azt a hazugságot hintik el az emberek, sokszor a hívők fejébe is, hogy nincs eredeti. Nincs eredeti. Mindegyik eredeti. Az a baj, ha mindenről, ami az egyházban megjelenő igazság, és egymástól szögesen különbözik, vagy ellentétes egymással, azt állítják, hogy ezáltal jutunk Istenhez, így lehet Isten előtt kedvessé lenni, így jutunk el az örök életre. Nem lehetséges, testvérek. Ne higgyétek el, hogy nincs igazság, mert van igazság. Ezért vannak hamisítványok is, amelyek az eredeti nélkül nem is létezhetnének. Azt gondolom, hogy a hamisítványokról tudhatjuk azt, hogy sok hasonlóságot mutatnak, de minőségükben mindig elmaradnak az eredetitől. Nem régen egy internetes fórumon láttam egy beszélgetést, ahol valaki beszélgetett a többiekkel arról, hogy vett egy drága készüléket, és az ő készülékén bizonyos funkciók nem jelennek meg. Dehogy nem, ott kell annak lenni. Nyisd meg a menüt, ott fogod te találni azt a menüpontot. Aztán a beszélgetésnek az lett a vége, hogy kiderült, hogy az illető egy hamisítványt vett meg. Külsőre, ránézésre. Teljesen olyan volt, mint az eredeti. De aztán kiderült, hogy a tartalom az mégse az eredetié. Az mégse az eredetié. Azt gondolom, hogy amikor keressük az igazságot, és különbséget akarunk tenni a dolgok között, akkor néhány dolgot tisztáznunk kell. Legelőször is az, hogy mire építettek ezek a hamisítók, és mire építenek minden időben a hamisítók. Azok is, akik ma is Krisztus evangéliumát meghamisítják. Az első dolog, testvérek, amire építenek, az az ember természete. A fogyasztó természete, a ti természetedek meg az enyém. A mi természetünknek az a vonása, hogy az ember a legjobbhoz hozzájutni. Minden ember ilyen. Van a természetünkben egy ilyen vonás. Hogy olcsón akarunk a legjobb minőséghez hozzájutni, és ezt a hamisítók kihasználják. Nagyon jól ismerik az ember természetét. Erre építenek is. Mire építenek még? Arra, ami ebből következik, hogy az ember rendkívül hiszékeny. És most a hiszékenység és a hit közötti különbséget szeretném, ha megértenénk. Hogy a között óriási különbség, hogy valaki hisz, meg valaki hiszékeny. A hiszékenység elsősorban igénytelenséget jelent. Igénytelenséget. Azaz, amikor az embernek fölkínálnak valami nagyon jónak tűnőt, amit az ember természeténél fogva olcsón megszerezhet, az ember hirtelen igénytelenné válik. Nagyvonalúvá válik. A kezébe akarja kaparintani, és azt mondja, az enyém. Az ember már nem vizsgálódik, majd később otthon a háztartásba lehet, csak akkor már késő. Majd a használat során lehet, hogy rájön, hogy hú, hát itt óriási hibát vétettem. De ott akkor a természeténél fogva igénytelenné válik az ember, és úgy gondolja, hogy lemarad valami nagy dologról, amihez olcsón hozzájuthatna, és hiszékenyé válik az ember. A harmadik dolog pedig, amire a hamisító épít, az az, hogy az emberek általában nem ismerik az eredetit. Sok mindenben vagyunk mi emberek felületesek. És aki nem ismeri az eredeti sajátos jegyeit, az nem fogja tudni megkülönböztetni az eredetitől a hamisítványt sem. Ha valaki nem tudja, hogy milyen az igazi pénz, nem ismeri azokat a sajátos jegyeket, amik például egy papír pénzen bizonyító erejűek, akkor mindennel átejthető. Ezt szokták kihasználni külföldön a turistákkal szemben azok a pénzváltók, akik már léglejárt pénzeket adnak el jóhiszemű turistáknak, akik nem ismerik, hogy az a pénz már forgalomba sincs. Aki nem ismeri az eredetit, azt könnyű átejteni. Erre építenek a hamis tanítók is, testvérek. A legtöbb hamis tanítás az egyházban erre appellál, hogy az ember vágyakozik a jóra, de nem akar érte sokat fizetni. Nem akar érte sokat fizetni. És minél olcsóbban kínálja föl nekünk valaki a jót, annál nagyobb erővel vetődünk rá. Minél olcsóbban kínálják az egyházban Jézus Krisztust, az emberek a természetüknél fogva annál nagyobb vevőkészséget mutatnak. Testvérek, sokszor kínálják Jézus Krisztust így a mi világunkban. Nem biztos, hogy az idős generáció találkozik ezzel, inkább a fiatalok. Hallani nagyszabású keresztény koncertekről, ahol a koncertet megszakítják, elhangzik 10 perc prédikáció, jó esetben. És utána azt mondják, hogy aki ide előre jön, és elmondja ezt az imádságot, amit most itt le fogunk diktálni nektek, és elismétli velünk, annak megvan a hite, megvan az üdvössége. És akkor mi szokott ilyenkor lenni, hogy fiatalok ezrével tolonganak előre? Mert olcsón hozzá lehet jutni Jézus Krisztushoz. Olcsón hozzá lehet jutni az üdvösséghez. Csak előre kell menni. Csak el kell mondani egy imádságot. És az enyém Jézus Krisztus. Nem tudják még, hogy mi lesz az az imádság, mert ott hallják életükbe először, de nagyon olcsó. Hát ennyit már csak megteszek az üdvösségemért, hogy lejövök a nézőtérre, előre megyek, és akkor elskandálok egy imádságot. A hamisítók erre építenek, hogy az ember a minimális árat akarja fizetni azért, hogy a legjobbhoz jusson hozzá. Arra is építenek, hogy az ember hiszékeny és igénytelen. És a legtöbb ember nem érdekli az, hogy de ez a Jézus, akihez most imádkozom, az tulajdonképpen kicsoda, micsoda? A legtöbb ember igénytelen. Nem néz utána annak, hogy valóban az Isten így készítette el a jót számomra? Hogy én fél transzos állapotba valahol elmondok egy imádságot, és minden az enyém, és az Isten is az enyém? Az olcsón a jót az embert igénytelenné teszi, felületessé teszi, és a hamisítók mindig építenek arra, hogy a célközönség nem ismeri az igazat, az eredetit. Mindent be lehet nekik adni. Mindent be lehet nekik adni. A legtöbbször azért van ennek keletje, ennek a Jézusnak, ennek a hitnek, ennek az üdvösségnek, mert ezek a generációk nem ismerik azt, hogy ki az eredeti. Hogy mit mondott Jézus? Hogy mire tanított bennünket a jóval kapcsolatosan, a meneküléssel kapcsolatosan? Erre építenek a hamisítók. Minden időben így volt, testvérek, és mindig így is lesz. Hogyan lehet kivédeni ezt? Hogy az ember ne vásároljon be olcsón. Hogy az ember ne döbbenjen rá. Jó esetben még itt az élete vége felé, hogy hát nem jó volt, amit tettem. Hogy nem jó alapokra építettem. Sokan majd csak az Isten ítélőszék előtt fognak rádöbbenni erre. Hogy hiszékeny voltam, igénytelen voltam. És az én hitem semmit se ér. Azt mondják majd ott némelyek Istennek, Uram, Uram! És az Isten azt fogja mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Az az Úr, akit ti Úrnak szólítottatok, akit olcsón megvettetek magatoknak, akinek hittetek, akifelé nem voltak igényeitek, az nem én vagyok, az valaki más. Én nem ismerlek benneteket. Hogy lehet ezt elkerülni? Testvérek, úgy lehet elkerülni, hogyha az igaz hitnek ismerjük a védjegyét. És az igaz hit védjegye, ha szabad így használnom ezt, az maga Jézus Krisztus. És hogy ki ez a Jézus Krisztus? azt hadd erősítsem úgy, hogy ez a Biblia Jézusa. Ez a Biblia Jézusa. Az igaz hitnek a védjegye. Az, amely nem fog csalódásba sodorni bennünket, az a Biblia Jézusa. Ez az a Jézus, akit János idejében még könnyebb volt hamisítani, de akit ma is mindig hamisítanak. János idejében azt mondták róla, hát ez a Krisztus, akiben ti hisztek, eredetileg Jézusnak született ember volt, mint ti. Egyszer csak, amikor megkeresztelkedett, az isteni lényeg beleköltözött. De mire megfeszítették, már elhagyta őt. Egy ember halt meg ott a Golgotai kereszten. Ez nem a Biblia Jézusa volt. Nem az a Jézus volt, akit az apostolok hirdettek meg eredetileg, pontosan azért, mert feltámadt, mert az Isten fia volt, mert fölment szemük láttára a mennybe, és amikor János megírja ezt a levelet, akkor mit mond? Bátorítalak benneteket, bíztatlak benneteket, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. Miről tudjátok meg, hogy mi a hamis tanítás közöttetek, ott és akkor? Azt mondja nekik, arról tudjátok meg, hogy amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van, az az Antikrisztus. Abban az időben, János idejében ez egy döntő bizonyítéka volt annak, hogy valaki az igazságot képviseli, vagy a hazugságot. Természetesen a tévtanítások, ahogy erről múltkor is említést tettünk, változnak, mutálódnak, máshova kerülnek a hangsúlyok. Ma már ez senkit nem érdekel. Ma ezzel a filozófiával nem lehet tömegeket megragadni, vagy elvinni a kereszténységből, hogy Jézus természete, az ő istensége, az a születésétől való-e, vagy csak később nyerte el. Ma ez az emberek többségét nem ismeri, mert nincsen filozófiai műveltségünk, nem vagyunk ilyen kihívások alatt. Ma máshogy lehet Jézust hamisítani, de ma is Jézus jelleme az, ami meghamisításra kerül. Ma Jézusról azt halljuk, hogy nem annyira radikális. Ma azt halljuk Jézusról, hogy nem annyira szigorú. És ez szimpatikus az embereknek, mert olyan világban élünk, amelyik nem szereti az éles határokat. Egy mindent összemosó és összeelegyítő világban élünk. Testvérek, ma Jézus jelleme úgy hamisítatik, ahogy a boltba megszoktuk venni a lájtos tejet. Azt mindenki tudja, hogy a lájtos tej az tulajdonképpen nem nagyon tej, inkább ilyen fehér színű víz. Az emberek azt mondják, hogy kicsit olcsóbb, akkor ezt vesszük meg. Csak egy dolog hiányzik belőle, a tejzsír, ami a tejet valójában tejjé teszi. Hát Jézusból is van lájtos Jézus, testvérek. A világnak ma ezt kínálja. A legtöbb tévtanító a lájtos Jézust. Kivontuk belőle azt, ami téged megbotránkoztat. Kivontunk belőle minden megütköztetőt, minden radikálisat. Itt van a lájtos Jézus, ő mindig szeret. Itt van a lájtos Jézus, aki mindig mindent megbocsájt neked. Itt van a lájtos Jézus, aki mindig mindent elnéz neked. Csinál csak a dolgaidat úgy, ahogy akarod. Időnként menj el hozzá nagy vizitre, mondd azt, hogy vétkeztem, és az élet mehet tovább. Testvérek, ez a Jézus nagyon szimpatikus. És a legtöbb ember bele se gondol abba, hogyha egy emberrel kapcsolatosan így gondolkoznánk, ha mi ilyen emberek lennénk, hogy mindig mindent megbocsájtunk, mindig mindent elnézünk, akkor azt a dolgot sütnék ránk, azt a jelzőt, hogy mi palira vehetők vagyunk. Mert vannak ilyen emberek, de ezekre azt szokták mondani, hogy ez palira vehető ember. Az emberek nagy része nem jön rá arra, hogy a lájtos Jézus egy palira vehető Jézus. Nyugodtan szembe lehet köpni, ő majd bocsánatot kér tőled. Élhet szentségtelenül, nem baj, menj oda hozzá, mondd meg neki, hogy bocs Jézus, vagy világosíts föl, hogy így már nem lehet, ahogy te gondolod. Ezek az idők elmúltak, Jézus. Ez a lájtos Jézus, amit ma is hirdett sok-sok hamis próféta, aki palira vehető. És az emberek ma is kapnak ezután a Jézus után. Ez a Jézus, aki mindent összeelegyít, és mindent összemos, akinek mindig minden jó. Ez népszerű. Ezt viszik, mint a cukrot. Azt mondja János mindazoknak, akik az ő igaz hitükben kicsit elbizonytalanodtak. Erősödjetek meg az Istenben, mert ti az Istentől valók vagytok. Azt mondta, ti legyőztétek őket. Ti többet, jobbat kaptatok. A ti hitetek az eredeti Jézuson, a Biblia Jézusán nyugszik. Ne rendüljetek meg, ti győztesek vagytok. Azzal erősíti őket itt az 5. fejezetben, hogy aki Istentől született, legyőzi a világot, a kísértések világát. Mert annak a hite győzedelmes hit. Mert azon nyugszik, aki legyőzte ezt a világot, Jézus Krisztuson. Azon a Jézus Krisztuson, akit az ördög szintén megpróbált palira venni, de aki mindvégig hű maradt az Atya akaratához. János azt mondja, maradjatok meg ti is ebben a győzedelmes hitetekben, testvéreim. Rajtatok nem uralkodik a bűn. Ti az övéi vagytok. Ti beleplántáltattatok. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy felelősséget akar Isten bennünk is ébreszteni. Pontosan azért, mert mi is ilyenek vagyunk. Olcsón akarjuk a jót, a legjobbat, hiszékenyek vagyunk, és nem ismerjük az eredetit. A reformáció hónapja közeleg, Istennek hálát adunk azért, hogy néhány száz évvel ezelőtt fölrázott embereket, akik úsztak az árral, a könnyen megragadható Jézust ragadva meg, vagy éppen prédikálva, kihasználva a hiszékenységet, az eredeti ismeretének hiányát, Isten megragadott embereket, akik fölismerték, hogy az eredeti Jézus, a mi hitünknek a védjegye, az a Biblia Jézusa. És amikor azt mondták, hogy egyedül az írás, egyedül Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal lehet a miénk, a jó, maga Isten, akkor testvérek, ezzel azt mondták ki, hogy mi visszatérünk ide, az eredethez. Nem kell több hamisítvány. Hirdetjük nektek Krisztust, és bátorítunk, és bátorítalak benneteket arra, hogy ragadjátok meg a Biblia Krisztusát. Nem azt a Krisztust, akit megálmodtatok. Nem azt a Krisztust, akit könnyen vennétek, mert nem kell érte nagy árat fizetni. Nem azt a Jézust, amelyik lájtos, hanem a Biblia Krisztusát. Nem mondhatja senki azt, hogy nem ismerjük az eredetit. Itt van, vegyétek a kezetekbe, olvassátok, ismerjétek meg az eredeti védjegyét. Isten meg fog segíteni benneteket és engem. És akkor soha nem kell arra gondolnotok, hogy talán a mi hitünk nem is igaz hit. Akkor nem fogtok megrendülni a hitetekben. Mert a mi hitünk Jézus Krisztusban, az eredeti Jézus Krisztusban győzedelmes hit. Az a hit, amely legyőzte a világot, és amely által Jézus az ő győzelmébe avatott bennünket, és győztessé fog tenni bennünket. Akik Krisztusban vagytok, így tekintsetek ő rá. És akik talán valami másféle Krisztus után nyúltatok életetekben, dobjátok el, engedjétek el, és ragadjátok meg az igaz Jézus Krisztust. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk a 228. dicséretünket. A 228. dicséretünk első és negyedik versét. Jehova, csak néked éneklek.
Dicséretet csak néked, Szentem, csak téged áldok, ó mindenható. Jöjj el, segítsél, édes Jézusom, hogy könyörgésem mennybe eljusson. Jó tudnom azt, hogy közben járó, ő Jézusom ki jobbot felül.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki igaz voltál minden tekintetben, és nem volt benned semmi hamisság. Köszönjük te neked, hogy igaz volt, amikor azt mondtad, hogy aki téged látott, látta az atyát. Köszönjük, hogy te nem hamisítottad meg az atya képét, és köszönjük te neked, hogy semmi sem hamis, amit te mondtál, amit te jelentettél ki nekünk, és arra bizton építhetünk. Köszönjük neked, hogy elmondtad, meghirdetted nekünk, hogy te vagy az út az atyához, és senki más, semmilyen más módon nem juthatunk az atyához, csak is te általad. Magasztalunk téged ezért, Úr Jézus Krisztus. És áldunk téged azért, mert azt mondtad, te vagy a világ világossága. És aki téged követ, nem jár sötétségben. Hadd kérjünk téged, juttass el bennünket a benned való hitre, annak beismerésére, felismerésére, hogy te mutatod meg nekünk az utat a jóhoz. Könyörüljél meg rajtunk, hogy minden mást elhagyjunk és elengedjünk, és ragaszkodjunk te hozzád. Köszönjük te neked az írott igét, a Szentírást, amelyben tudtunkra adod mindazt, amit tudnunk kell. Dicsőítünk téged azért, hogy olvashatjuk anyanyelvünkön. Köszönjük te neked az értelem adományát, amelyet arra használsz, hogy értsünk, fölfogjunk dolgokat, nem csak a mi világunkra nézve, hanem a te világodra nézve is. Köszönjük neked szent lelkedet, aki által jelen vagy, érthetővé teszed, magyarázod nekünk a te kijelentésedet. Dicsőítünk téged azért, hogy újonnan szülsz, és igaz hitet ébresztesz a te választottaid szívében. Hadd kérjünk téged, tarts meg bennünket ebben a hitben, ne engedd, hogy elbizonytalanodjunk te felőled, bárki bármit is mond, és könyörüljél meg rajtunk, hogy erre a hitre hadd jussunk el. Sokféle tévhitünkből vezessél ki, adjad, hogy igazat adhassunk neked végre. Köszönjük te neked, hogy akik ezt megteszik, nem fognak csalódni. Köszönjük, hogy azok az eredetit kapják, téged kapnak. Légy áldott ezért, és légy áldott azért a jóért is, amit veled együtt nyerhetünk. Köszönjük neked az erőt, a vigasztalást. Köszönjük neked a jövőnk felől való bizonyosságot. Köszönjük te neked azt, hogy veled kapjuk meg a fölmentést múltunk bűneiből, terhelő lelkiismeretünkből. Úr Jézus, jöjj, lakozz a mi szívünkbe. Könyörüljél meg rajtunk, cselekedjél jót velünk. Áldj meg így a mi egész életünket, gyülekezetünk életét. Hadd hirdessünk mi téged úgy, ahogyan ezt tudtunkra adtad a te kijelentésedben. Amen.